Dragomán György, író a vendégünk. Köszönöm, hogy eljöttél. Azon gondolkodtam, hogy azt mondom, hogy vendégünk Dragomán György, író, számítógépes szakember, mert most az előbb megtudtam tőle, hogy neki van egy ilyen számítógép programozói diplomája.
Nem? Nem mondtam sose.
Hát akkor
nem, azt mondtam, tudok programozni.
Tudsz, de azt mondtad, hogy van egy végzettséget.
Nem, sose értem ebből, azt mondtam, és értem utána, volt, hogy egy kicsit értem belőle, de
ja.
Nem tudok én, tehát hogy nincs nekem semmiről papírom erről, ha nincs papírom.
Nincs papírod, oké. Okay. De hát akkor papír nélkül is működik ez, nem?
Hát igen, de tehát ez papírom, egyszer mondtam életemben, amiről van papírom. Ez akkor volt, amikor besoroztak katonának, és volt ilyen teszt, vagy ki kell tölteni ilyen papírokat, és én nekem az egy kettős öröm volt, mert nálam volt a regényem korrektúrája, az első, és akkor lettem éppen apa, és akkor soroztak be, tehát ez így, és akkor be kellett írni a foglalkozásra, és beírtam, hogy író. És bejött egy ember tényleg utána, és elkezdett üvöltözni, hogy ki írta be azt, hogy író, mert megmondták az elején, hogy csak azt lehet beírni, mire az embernek papírja van.
Oh.
És akkor mondtam, hogy hát nekem pont speciál, erről van papírom. itt van nálam egy betöltött kézirat, amit egy kiadó töltött be. Ez nem hatottam el őket, de én tudtam, hogy úgyis meg fogom találni a dolgot, és polgári szolgálatos leszek. Úgyhogy nem nagyon aggódtam ezen, hogy üvöltözik egy őrmester, amúgy is nekem a Bibliám a svejk, úgyhogy nekem nem tudtak nagyon újat mondani.
És mondtad neki, hogy Bibliám a svejk?
Aztán odáig már nem jutottunk el. Mert lehetett volna, mert az is akkor még szempont volt, hogy tehát még egy másik fiúval volt baj, aki azt hiszem, hogy valamilyen vallási ügyből, hogy szerzetes vagy akkor se kell soroznak be, vagy ilyesmi. És akkor lehet volna mondani, hogy mondjuk a hasek vallásnak vagyok egy ilyen nagyon komoly hívője, és van, nem tudom. Akkoriban voltak ilyen barátaim, meg azták, hogy a 10 embert összeszedsz, akkor már lehet egyházat alakítani, és akkor nem soroznak be. És akkor gondolkoztunk, hogy egy olyat kellene alapítani, ahol mi verseket olvasunk, és ebben hiszünk vallásosan, de aztán végül nem jutottunk ideig el.
És akkor mire hivatkoztál?
Hát akkor lehetett elkölcsi, lelkismereti okokból megtagadni, és én arra hivatkoztam, hogy nem szeretném, hogy nekem hülyék parancsoljanak.
Ó, ez biztos bejött, mikor mondtad.
El kellett fogadniuk, tehát bármilyet el kellett fogadniuk, ami lelkismereti, tehát akkor már engem udvára soroztak be, azt hiszem, én voltam az utolsó, akit besoroztam. Utána megszűnt az egész sorozás. És én is így, akkor így voltam, már szerintem mennyi voltam? 29 éves voltam már akkor, tehát addig ne egyetemre jártam végig. Tehát, hogy
nem tudtak azért, mert egyetemre jársz.
Igen, hát én jó, sokáig egyetemre jártam, hát közben írtam, tehát hogy nem voltam az a tipikus katona jelölt akkor már 29 éves. Tehát nyilván ők se gondolták komolyan, hogy most akkor én elmegyek egy gyerek mellől, nem tudom, az egyetem után hirtelen egy évre katonának. Uh-huh.
És tök máshogy kezdtem el ezt a beszélgetést, mint ahogy eredetileg akartam, mert arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ugye nem olyan régen volt karácsony, és hogy te szoktál ilyen távkarácsonyi dedikálásokat írni, hogy idén volt-e rá igény, illetve volt-e rá időd?
Igény volt rá, de nem tudtam megcsinálni. Tavaly se volt már, mert ugye azelőtt egyszer kitaláltam ezt a távdedikálást, ami úgy működik, hogy van egy laptopom, amire tók írni tollal, és akkor a PDF-eket szoktam dedikálni. És ez csak így, igazából szükség szülte ezt, egyszer valaki kérte a dedikálást, és ilyen futárlakat könyvet küldeni Németországból, és akkor én inkább mi megcsináltam, és akkor annyira örült neki az illető, hogy akkor kitaláltam, hogy megcsinálom, akkor meghirdettem, és akkor meglepően sok könyvet kell dedikálni. Ez az első évben 600-at, és akkor egyre többet. Tehát, hogy alapvetően, hogyha ezt meghirdettem, akkor valószínűleg ez két nap munka, tehát, mert mindegyiket leírom kézzel, tehát ez két nap munka karácsony előtt. Aha. De tavaly Berlinben voltak, és aktuális lett volna ez, de az a laptop nem volt nálam, amivel ezt meg tudtam csinálni. Aha. És idén meg tehát nem állt még. Az egy nagyon régi laptop, 12 éves, nekem minden laptopom régi, nem szoktam soha újat használni.
Miért?
Hát mert a régiek jobbak.
Hoppá.
Azokban még van anyag. Még nem, hát nem tudom, lehet erről hosszan mesélni. Tehát vigyázz, hogy ilyeket mennyire kérdezem meg, mert akkor hosszan magyarázom, hogy abban van a legjobb billentyűzet, meg ilyeneket, szóval hagyjuk ezt, de hogy tényleg az a laptop most épp nem működik, mert szét van szedve, de majd ha összerakom és jövőre működni fog, akkor lehet, hogy megint meghirdetem.
Uh-huh. De jelentkeztek, hogy szeretnék.
Hát szokott lenni, tehát szokták kérni, igen, mert hát megjegyezték, hogy ez van, vagy hát van, aki tudja, vagy emlékszik még rá. De mondom, jó is csinálni, tehát amúgy jó érzés, meg tényleg sokan kérik, tehát tulajdonképpen vicces, de több ezer könyvet dedikáltam így. És én javasoltam is, hogy ezt le kéne másolni ezt a módszert, mert ugye az emberek vesznek e-bookot, bár őszintén szóval nem olyan sokat, mint a... Tehát az e-book olvasókat nem akarom megsérteni most, Isten ments, de ők egy hangos kisebbség abban a szempontból, hogy ők nagyon hangosan mondják, hogy kell e-book, de igazából ahhoz képest nem fogy annyi e-book, mint amikor igény van az e-bookra. Én magam egyébként nagy e-book olvasó vagyok, de mindegy, de az a lényeg, hogy viszont így lehet dedikálni e-bookot tényleg, és a technológia megvan arra, hogy akár névre szólóan dedikálsunk e-bookot mindenkinek, úgy vegye meg a boltból dedikáltan. És én javasoltam is a kiadónak, hogy ezt csinálja meg rendesen, tehát hogy legyenek ilyen e-book dedikáló napok, mikor az összes írójával dedikáltad, de aztán nem valósult meg.
Van-e neked autogramod valakitől? Tehát mondjuk gyerekkorodban gyűjtötted el?
Gyerekkoromban nem. Van vagy azért felnőtt. Hát, hogy előfordult, tehát igen, hogyha dedikáltad a könyvet kollégákkal, ha éppen úgy alakult, tehát van olyan, hogy aláíratok könyvet. Olyan nincs, hogy mondjuk színésztől kértem volna, vagy ilyesmi, ilyen nem történt, hogy valakitől így kértem volna autogramot. Hogy kimondta, általában olyan volt, hogy könyvet kértem, hogy írjanak alá, vagy festményt, vagy ilyesmit, de olyan nincs, hogy én mondjuk oda mentem volna egy sportolóhoz, és kértem volna autogramot. Tehát ez nem jutott eszembe tulajdonképpen. Aha. Meg elveszteném, tehát hogy én nem vagyok a tárgyakkal ilyen, nem tudom, tehát nem azt mondom, hogy nem fontos a tárgyak, mert fontosak tulajdonképpen, abból élek, hogy tárgyakra gondolok, mert tárgyakról gondolkozom. De nincs ilyen gyűjteményem semmiből, tehát nem vagyok egy gyűjtő alkat.
De van. Fotókból a fotósaidat fotózod. Hát azért jó, ez de... egy szép gyűjtemény.
Jó, hát az más, az is úgy alakult, hogy egyszer három óráig fényképezett egy fényképész egy berlini parkba, és akkor én ezt hát meguntam. Tehát nyilván tehát nekem az első alkalom volt, hogy ilyen történt velem. Íróként az ember nincs felkészülve, hogy fényképezni fogják. Ez egy nagyon introvertált mesterség, ez egyáltalán nem arról szól, hogy most neked így bozolnod kell, vagy mosolyogjál, vagy nem, viszonyba kerül egy kamerával. Tehát ez engem a meglepetés erejével ért, hogy ezt komolyan csinálják. És akkor első ez egy olyan fotós volt, Ekofor Sikó, aki egyébként remek fotós, aki csak írókat fényképezett, vagy nem csak, de hogy nem tudom, 6000 írót legalább lefényképezett. És akkor én mondtam neki egy idő után, hogy ezt még soha csinálja tovább ezt a dolgot, de már 3 óra eltelt, és hogy én meg fogom ezt írni, mert ha ő engem lefényképez, akkor én majd ebből írok egy novellát, mert... És akkor azt mondta, hogy hát jó, de kérdeztem, hogy még senki sem fenyegette meg ezzel, mondta, hogy még senki sem fenyegette meg ezzel, mondom, pedig csupa kollégát fényképezett, hát akkor most én megfenyegetem ezzel. És aztán írtam is ilyen fotós novellákat, nem is egyet, amiket tulajdonképpen ez inspirált, de aztán kitaláltam, hogy még jobb, hogyha hát írni is lehet róluk, persze mindenki lehet írni, mert egy írónak minden tapasztalat, de hogy akkor már elkezdtem visszafényképezni ezt a dolgot. Tehát egy idő után elkezdett érdekelni, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy én kíváncsi ember vagyok, szeretek tanulni, és akkor megkérdeztem, hogy most akkor ez milyen fény, meg miért így csinálja, meg miért kell a napban nézni, és utána pislogni, meg minden fotósnak más mániája van. Tehát, és akkor voltak, nem mesélek hosszan arról, hogy mi történik egy fotózáson. Tényleg íróként az emberre nincs felkészülve, hogy nem tudom, azt mondják, hogy menjen hátrafelé a mozgó lépcsőn, mert akkor az úgy jó lesz, vagy nem, tehát ilyen dolgok történnek. És akkor egy idő után elkezdett érdekelni, és akkor elkezdtem azt gondolni, akkor utána olvastam. Még én minden évben megtanulok valamit, vagy nem, tehát igyekszem úgy csinálni minden évben valami újat. De akkor volt egy év, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor most fotózni, és akkor elkezdtem arra olvasni, meg, de nem vagyok elég jó, mert el kell menni tanfolyamra, el kell menni valakihez, csak az én időm nem oszható be úgy, tehát mindig az írás miatt teljesen felborulnak. Tehát nekem nagyon rossz, ha tudom, hogy délután 3-kor nekem órán lenne valakivel, mert az azt jelenteni, hogy tehát nem lehet ilyen normális életem, hogy nekem 3-3 ott kell lenni valahol rendszeresen.
Mert de te egész nap írsz? Tehát leülsz reggel 8-kor és írsz 6-ig?
Nem írok egész nap, de biztos, hogyha nem, de ez nagyon rossz, hogy tudom, hogy valamit csinálnom kell. Tehát nem írok az íráson kívül. Tehát hogy nyilván, mert be lehet ezt osztani, de bonyolult. Szóval az jó, ha nem írok 8-tól 4-ig, de van, hogy 8-tól 4-ig írok, vagy van, hogy 8-tól 4-ig nem írok. De mindegy, de lényeg az, hogy nekem nagyon nehéz beérteni az életembe azt, hogy ilyen rendszeresen valamit csináljak. Tehát rendszeresen csinálom, csak én döntöm, hogy milyen rendszeressége. Nem mindegy, de hogy még tanulok valamit, és akkor fotózni is tanultam, elkezdtem tanulgatni, és akkor azóta tényleg a fotósokon jól lehet gyakorolni, mert nekik muszáj megengedni, hogy őket lefotózzam. Mert különben én is engedem meg. Tehát, és akkor,
de volt, aki nem akarta?
Hát volt olyan, hogy rosszul érintette őt, azt mondta, hogy ő nem szereti ezt egyáltalán, és hogy őt már nem örök, nem fotózta le senki, és akkor végül azt mondtam, hogy jó, ha nem akarja, akkor nem, de végül mégis megengedte, és akkor lefotóztam. Egy híres német fotós hölgy volt ő, és szerintem jó képlet, de nem tudom. Tehát még azt mondom, hogy ezek ilyen, ja, igazából ezek rossz fotók, jó fotósokról gondolom én. És akkor és szépen gyűlnek, tehát hogy ma is csináltam egyet, ugye, és akkor igazából valamikor kiteresztem a szabályt, és az operatőröket is lefotózom.
És hol tartasz? Hány száznál?
Hát nem, azt tudod, ezért mondom, hogy nem vagyok jó gyűjtő, mert nem számoltam meg, hogy most nem tudom azt mondani, hogy 194 vagy nem tudom hány, de hát, hogy 2-300 között van szerintem.
De akkor jó sok interjút adtál.
Hát nem tudom, igen, hát interjúkat, meglepően sok fotók el. Az a baj egyébként, hogy a fotósokat egyébként, én eljutni ezek a fotósokkal, mert közben ott van egy fotós, és rengeteg sok időt ott az, hogy tényleg fényképezzen, és utána tőle senki sem veszi meg ezt a fotót, hanem mindenki újabb fotókat csinál. Aha. Tehát, hogy mondjuk most lesz amerikai könyvem, és akkor mondták, hogy kéne egy fotó, és akkor mondom, hogy itt vannak ezek a, itt van az a, nem tudom, 8 német fotós, akik lefotózott, meg a hány francia, meg nem tudom hányan, és akkor nem akarnak tőlük megvenni egy képet esetleg? Nem, hanem küldjek én egyet, ami, tehát, hogy végül csak nem azt használják. Vagy olyan is volt, hogy megvettek fotókat, és mégis a feleségem fotóját használták rólam. Tehát mikor mondjuk a London Times-ba kellett egy fotó, akkor ők megvettek fotósoktól fotót, de végül azt a képet tették bele, amikor én nagyon dühösen nézek a nára, hogy már ne fotózzál többet. És valószínűleg az egy olyan őszinte harag volt az arcomon, hogy ez jobban tetszett, mint a rendes profi fotósok nagyon jó képei egyébként. Uh-huh. Tehát mindegy. De...
Találtam egy ilyen kis felhívást a honlapodon, ami úgy hangzik, hogy OKTV dolgozatok, házi dolgozatok és hasonlók ügyében nem érdemes hozzám fordulni, ebben nem tudok segíteni. Hogy miért? Mert nem ez a dolgom, azok, akik a feladatot adták, nem az én véleményemre kíváncsiak, saját magamról. És akkor leírod, hogy te írogattál korábban, és hogy bármi legyen a kérdés.
Azt írom, hogy nem írogattam korábban Beckettnek, vagy nem írogattam korábban más íróknak, hogy mondják meg, hogy mit írjak a dolgozatomban róluk. Tehát,
kérem. És soha nem teszel kivételt?
Nem.
És sokan keresnek?
Hát néhányan keresnek, de hát most mit csinálják? Tehát az nem lenne tisztességesen megírnám akinek a házi dolgozat. Tehát azt szoktam mondani, hogy végül is ott a honlapomon minden, tehát ott van csomó interjú, csomó elemzés a könyvemről, minden, össze lehet azt rakni, tehát hát nem fog.
De ha kérdeznek, válaszolsz?
Hát hogyha igen, hogyha olyat kérdeznek, aminek van értelme, és már nem válaszoltam meg sokszor. Aha. Tehát azt meg szoktam írni, hogy itt van, nem tudom, 18 interjú, és akkor nyilván abban benne van. Tehát, de ez nem helyes. Tehát, hogy sokan azt mondják, hogy ez milyen kreatív dolog a diákoktól, hogy megkeresnek engem, de szerintem nem kreatív. Tehát az, hogy a Facebookon keresnek, az nem kreatív, mert a Google-ba kéne beütni, és kijön a honlapom. A Facebookon beütnek, és kijövök én, tehát nem, mégsem én kéne legyek az első referencia saját magamról, meg hát én abban hiszek, hogy egy író nem tudja, mit csinál, vagy hogy nem nekem kell megmondani, hogy ez még milyen szimbólum. Tehát ilyen kis kezdtem kapni, hogy mondjuk milyen szimbólum a fejjel király. Hát honnan tudja? Hát, tudnám, de nem. Szerintem nem is szimbólum, vagy tehát az egy tárgy. Tehát, hogy velem nem jönnek jó ki, aki tőlem kéne tanácsot, mert azt utána valószínűleg megbuktatnák a tanárok, mert nyilván nem úgy válaszolnék, ahogy ő szeretné. Tehát, és nem is azt gondolom, hogy ez nekem nem dolgom, meg hát nem, ha egyszer megcsinálom, akkor utána mi nem csinál meg mindenkivel. Uh-huh. És amúgy is, hát én már kiártam az iskolát, hál' Istennek.
És van, hogy mondjuk dolgozatokat elküldenek, amit rólad vagy a könyveidről írta?
Igen.
És volt olyan, amiben olvastál újdonságot?
Nem olvasom ezeket el, az igazság. Tehát, tehát hogy én azt is meg szoktam mondani, hogy nem fog megolvasni, mert hát, hogy mondjam, Vörösről van egy anekdota, hogy elmegy Vörös egy iskolába, és akkor bejönnek az iskolások, hogy felolvassák, elmondják neki a verseit. És egy után azt mondja, hogy jaj, lányok maguk, ismerik, én ismerem, beszélgessük már másról. Nem, de igazából a kritikát sem nagyon jó elolvasni, mert én tudom, hogy mit csinálok. Tehát,
és nem is szoktad?
Tehát hát
is
jó, egy idő, no, amikor igen, de nem jellemző. Inkább a külföldieket igen, mert kíváncsi vagyok, hogy ott hogy látják, mert az más, mert ott eleve kikerül egy kultúrkörből, és akkor érdekes látni, hogy ők miért hasonlítják a könyveidet, mert egész máshogy olvassák, mint mondjuk, nem olvassák más, ugyanúgy olvassák, de mások a referenciapontjaik. Tehát mondjuk, ahogy Magyarországon mindenki tudja, hogy ki az az Ottlik Géza, meg ki az a Bodor Ádám, úgy nem, sajnos külföldön nem tudják. És akkor ezért nem ebben a referenciában olvassák, amit írsz, és akkor ők máshoz kötik. Ez érdekes.
Uh-huh. Egy interjúban meséltél arról, hogy a fiadnak arról a regényedről kellett mesélni egy, vagy beszélni egy előadásban, amit neki dedikáltál. Ő hogyan tudott ebből, vagy ajánlottál, neki ajánlottál?
Tehát, hogy nem, ez bonyolult dolog, mert nyilván nem könnyű az én fiamnak lenni, meg az én gyerekeimnek lenni egyáltalán nem könnyű, mert én vagyok az apjuk. Tehát
más gyereknek, meg más az apja.
Igen, hát ez önmagában szerintem minden level nem könnyű az embernek az apjával, tehát ez minden szempontból probléma. Ott annyit történt csak, hogy van az Egonnak ez a versenye, hogy a Egon-díj kapcsán, hogy azokat a könyveket kell elemezni, és akkor utána elmennek valami országos versenyre, ahol más ilyen könyveket elemeznek. És az Oroszlán Kórus, nekem két novellás kötetem van, az Oroszlán Kórus és a Rendszer újra. És mivel két fiam van, én igazságosan osztottam ezeket el, tehát egyiket sem, nem az egyik a másik, hanem mind a kettőt közösen ajánlottam a két fiamnak. Tehát fiamnak van ajánlva mind a két könyv.
Hogy mondjuk ez miért igazságos? Azért nem lenne, hogy igazságos az egyiket az egyiknek?
Nem, mert az egyik könyv vidám, a másik még nem annyira. Tehát jó, most értem. Akkor most egyik a könyv fekete, a másik könyv fehér, vagy nem is tudom. Tehát akkor most eldöntöm, hogy te kapod a vidám könyvet, fiam, te kapod a komor könyvet.
De tudtad, mikor írtad a vidám könyvet, hogy lesz majd egy komor novellás kötet?
Nem, én nem is
írtam. Később?
Nem, én egyszer írtam ezt a két könyvet. Tehát, hogy ezeket én párhuzamosan írtam, és mikor... Tehát ugye én nagyon szeretek novellát írni. Mert regény közben néha abból ki kell jönni, hogy az ember regényt ír, meg nem fér bele minden ötlet, meg a nehezebb is novellát írni, meg jobban bele lehet bukni. Regénybe bele bukni csak egyszer lehet, a novellában meg sokszor. A fájdalmasabb a novellába bele bukni. Az a szép a regényben, hogy kitalálsz egy világot, és mikor egy novellát írsz, akkor ugyanazt meg kell csinálni. Tehát tulajdonképpen egy jó novellából lehet egy regényt írni. Úgy is írtam minden regényem, úgy született, hogy írtam egy novellát, és akkor folytatódott, és akkor regény lett belőle. Tehát nagyon sok novellában benne van egy regény. Ha minden jó novellában benne van szinte egy teljes regényi világalkotás. És ezért nagyon könnyű belebukni. Ha nem sikerül, akkor rossz lesz. És akkor nem, tehát nagyon tele van a fiókon félkész novellákkal, amik vagy halottak, vagy lehet, hogy egyszer feltámadnak, mert volt már olyan, tehát én nem adtam fel a reményt, tehát mindig 5 év után is be lehet fejezni szövegeket, előfordult már velem, hogy 5 év után is befejeztem szövegeket.
De mi húzogatod a fiókodat, hogy van-e hát benne valami jó kis novella, amit...
Igen, ez bonyolult, mert ugye az ember számítógépen írt, tehát igazából kéne valaki, aki ír egy olyan szoftvert, ami megcsinálja azt, hogy ami nekem eszembe jutatja azokat a novelláimat, amik éppen akkor kéne eszembe jussanak.
Tehát,
kéne egy ilyen kudarc múzeum, egy ilyen virtuális kudarc múzeum, ahol így körbeállok, és ott vannak ilyen tárgy formában azok a novellák, hogy látom őket magukat, hogy az a, nem tudom, ez a, egy bakelit telefon, és van egy novellában az van, és abban én belebuktam bizonyos ponton, és akkor most eszembe jut, és akkor hátra be tudom fejezni. Tehát, hogy ez jó lenne, mert nem mindig jut eszembe minden kudarc. Tehát ez bonyolult szerintem, ez nincs megoldva eléggé, mert amíg kéziratok voltak, addig legalább látta az ember őket dossziéval, de most csak fájlok vannak, tehát mindegy, most ebbe hosszan be lehetne menni, és nem menjünk bele, de hogy a lényeg az, hogy én nagyon sok novellát írtam a regényeim mellett, és annyit írtam, hogy ugye a mágia az nagyon sokára lett kész, tehát hogy arról ilyen pletykák terjedtek, hogy én ezt sose fogom megírni, meg nyilván én mindig azt hittem, hogy kész lesz, és akkor csak nem lett kész. Tehát ez persze minden regényel így van, de a mágiával különösen így volt. És akkor, mikor kész lett végre, akkor bementem a magvetőbe, és kész volt a könyv, és akkor annak olyan szép borítója lett. Elkezdődött egy ilyen sorozat, hogy a fejekriát is kiadták újra egy hasonló borítóval, és a pusztítás könyvét is kiadták újra egy hasonló borítóval, és akkor mondták, hogy hát majd lesz egy következő könyvem 15 év múlva, mondták viccesen, akkor vagy lehet csak 8, vagy tehát majd egyszer, akkor majd annak is ilyen borítót lehet csinálni. És akkor én mondtam nekik, hogy de nekem már van szerintem egy kötet novellám a fiókba, mert írtam annyi novellát, úgyhogy holnap be tudom hozni. És akkor mondták, hogy já, persze, és akkor hazamentem, és megnéztem, és akkor láttam, hogy tényleg van annyi novellám, hogy tulajdonképpen két könyvre való novellám van, majdnem, és láttam, hogy ahogy végigolvastam őket gyorsan, vagy végigfutottam rajtuk, akkor láttam, hogy vannak olyanok, amik zenéről szólnak, és vannak olyanok, amik börtönről. Nagyjából így sarkítok egy kicsit, de körülbelül.
És akkor egy-perccel kiszámoltad, hogy melyikből legyen?
Nem, hanem akkor a zenés az szépen összeállt, és a másikból még tudtam, hogy mi fog következni, és akkor az jelent meg először, az Oroszlán Kórus. Tehát ugyanakkor tulajdonképpen, és most van, tehát mindegy, sok novellát írok, tehát hogy a lényeg az, hogy akkor lett így két könyv, és tudtam, hogy ezek ilyen testvérkönyvek tulajdonképpen. Tehát ezeket így egyben is lehetne elolvasni, az is érdekes lenne. Mondjuk például most majd franciául úgy fog megjelenni ez a két könyv, hogy egyben fognak megjelenni, tehát hogy kettőből együtt fognak válogatni egy ilyen vastagabb novellás kötetet. Úgyhogy az érdekes lesz nekem is, hogy ez hogy fog működni, mint egy könyv. De én ezt valahogy egy könyvnek képzelem. Tehát, hogyha mostanában mondjuk dedikálom őket, és valaki úgy hozza a kettőt, hogy egyszer hozza a kettőt, akkor azt úgy dedikálom, hogy egyszer dedikálom a kettőt. Tehát megfordítom az oldalakat, és úgy írok rá, hogy mert azt szerintem az a két könyv összetartozik. Na mindegy, szóval ezért nincs elosztva, hanem a két fiamnak van. És ahogy befejezem a történetet, hogy válaszolok a kérdésedre, és akkor amikor ő elment végül az országos versenyre, akkor ott neki tulajdonképpen pekhére ezt kell elemezni, ezt a könyvet, vagy ebből egy novellát. És ez szerintem nem sült el jó, tehát hogy nem tesz ez jót a apa-fiú viszonynak, ezek a dolgok nem tesznek igazán jót. Úgyhogy remélem több ilyen nem lesz, vagy hát mindegy. Uh-huh. De ez bonyolult, tehát nyilván a iskolában tanulják este az én szövegem. Most kértem is, megkértem a tanárait, hogy ne vegyék az én szövegeimet ott, ahol a fiam, abban osztályban a fiam jár, mert úgy láttam, hogy ez nem tesz jót.
Uh-huh. És mondjuk a kapcsolatotoknak mennyire tett jót az OK Boomer felkiáltás, amelyből egy kis hát, tárcát is írtál, azt hiszem, az Indexre?
Igen, ez csak egy játék, tehát hogy ennek nézem, hogy ebből a szempontból nincs jelentősége, és nem is szoktam ilyen direktben megírni azt, ami velünk történik, csak akkor lettem figyelmes erre az OK Boomer dologra, és akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor írok ebbe egy monologot.
És, de hogy megkaptad a fiaitól?
Igen, persze.
Aha. És mire? Emlékszel?
Hát nem emlékszem, de mindegy is. Tehát. Nem emlékszem mire. Valami
de tudják volt. Mi az? Tudják mi az?
Nem. Hát ugye, ezt most nem akarom elmagyarázni, mert írtam egy novellát, de az, amit a fiatalok mondnak az öregnek, hogy most meg fogják be tulajdonképpen. És akkor rájössz, hogy te öreg. És ezt mi is mindig mondtuk, nyilván mindig volt valamit, amit mondtuk, tehát én még hallottam a saját apámat is mondani a saját apámnak dolgokat, csak nem, akkor ez nem terjedt ilyen gyorsan. Tehát ma már
te minden... mit mondtál apádnak?
Hát, azt hagyjuk.
Meg, hogy, de én viszonylag... Annyi egy csúnya vagy?
Nem, én viszonylag nem mondtam semmit, én nem voltam egy nagyon lázadó. Tehát, hogy nem, nálunk ez máshogy működött, én 11-es koromban eltávoztam, hogy ezt tehát, hogy mindegy, bonyolult ez, de hogy én akkor eltávoztam, hogy én egy önálló személyiség vagyok, és kész, és onnan kezdve mégiscsak szeretni fogom apámat, és akkor onnan kezdve nem lázadoztam.
Uh-huh. És előtte?
Hát előtte meg...
Előtte
kicsi voltam, ez egy más viszony volt. Ez egy nagyon jó voltam az apámmal aztán végül, és jó. Ez egy bonyolult viszony volt az elején. Ugye diktatúra volt, elég nagy nyomás volt az apámon, tehát akkor voltak ezek a házkutatási időszakok, ez egy kemény időszak volt. Uh-huh. Ezt ő nem viselte könnyen, és ennek a súlyát ezt minnyáján viseltük, ami az ő vállán volt akkor. Uh-huh. És akkor én ezt megértettem, hogy ez miért van, és akkor onnan kezdve más volt a viszonyom vele, mint korábban.
De azt mondtad, hogy nem volt olyan jelentős házkutatás akkor, amikor te már éltél, tehát hogy korábban, még a te születésed előtt,
hát azért is voltak, amiket én láttam, hát azok, hát azért sose jó egy házkutatás.
Nyilván.
Tehát, hogy úgy értem, hogy jelentős, hogy mondjuk nem tudom, nem verték meg a szemem láttal apámat, vagy nem tudom, nem törtek össze semmit nagyon, vagy, tehát, hogy... Mert mindig voltak legendák, hogy milyen egy igazi, mikor tényleg mindent szétszednek. Uh-huh. Csak hát ez is kemény munka. Uh-huh. Tehát nem biztos, hogy mindig... Tehát ezek inkább ilyen rutinügyek voltak, vagy nem tudom. Egyre emlékszem, ami inkább vicces volt, de szomorú volt, hogy mondjuk a könyveket vittek el, és akkor hogy most akkor mit vigyenek el. Tehát ugye bejön két román szekus, és akkor ott van 4000 könyv, és akkor valamit el kell kobózni. Tehát, és akkor végül elkobóztak 10 könyvet, de hát bármelyik 10-et elkobózhatták volna. Tehát igazából ezek semmi, nem volt semmilyen különös elkobózhandó könyvünk, amit így elkobózhattak volna igazán, hanem nem emlékszem. Most előkerült a lista, mert megvan ez a jegyzőkönyv, amit átadtak, mikor lefoglaltak, és kint van a honlapomon, tehát meg lehet nézni, nem emlékszem pontosan, de ilyen magyar népmese, 77 magyar népmese, Jung bibliai írások, meg, teljesen össze-vissza. Van minden. Tőlem is elkoboztak akkor valamit, ez különösen fájdalmasan érintett engem. Nem tudom, hogy miért pont azt egyébként. Valószínűleg egyébként meg tudom mondani, nyilván, mert a magyar ifjúságot kobozták el tőlem, ami ugye a KISZ lapja volt. Tehát engem azért érintett ez furcsán, mert azt gondoltam, hogy hát mégiscsak ez egy ez a magyar kommunisták lapja, ez kobozza a román kommunista rendőrséget. Pont ezt miért, de nyilván azért, mert hát gondolom, rá volt írva, hogy magyar.
Tehát, jó, hogy magyar.
Igen, tehát akkor az már elég nacionalista vonulata volt a román kommunizmusnak, és akkor nyilván ezért.
És miért volt házkutatás nálatok? Tehát apukádat miért?
Hát sok minden. Mi miért? Az ember ott eleve magyarként, meg értelmiségként olyan pozícióban volt, ami veszélyes volt. Akkoriban éppen azért volt, mert azt hiszem az volt, hogy konkrétan azt hiszem, amikor ez történt, az történt, hogy akkor már nem lehetett magyar könyveket nagyon kapni, és a határon is elkobozták őket, és akkor elterjedt, hogy aki elment Bukarestbe, az a nagykövetségen kaphatott könyveket. Tehát, hogy betett menni a nagykövetségre, és akkor ha mondtad, hogy könyvekért jöttek, akkor itt van egy könyvespolt, és válasszál. És akkor apám is elment egy barátjával, és választott, és a barátját valahogy igazoltatták, és megtalálták nála ezt, nem tudom, 25 magyar könyvet, és ugye az Bukarestbe hozott, tehát ugye ez volt a probléma, azt hiszem, akkor éppen, mikor egy ilyen házkodást láttam, de hát voltunk minden, tehát sokan hosszan lehetne mesélni arról, nem tudom, kirúgták az egyetemről, mert azt mondták, hogy a magyar diákoknak jobbjai vannak, mint a román diákoknak nála. De ez nem volt igaz, és mindig voltak okok, tehát és egy gépezet, azt kell megérteni, hogy ez egy gépezet, és a rendszer működik, és akkor hol ezt veszik elő, hol azt.
Egy pár évvel ezelőtt azt mondtad, hogy ki fogod kérni, most már ki fogod kérni.
Igen, mi még nem kértem
még ki. Mindig nem? És miért nem?
Hát most nincs erre időm.
Tehát, hogy tehát ez csak idő miatt, nem azért?
Nem, mert... nem úgy idő, hogy kikérjem, hogy utána ezzel foglalkozni az idő. Tehát hogy az akkor ez pár évet jelentene, és most pont más dolgom van. Tehát, hogy azt is gondolom, hogy ezt a munkát a mágiában elvégeztem kikérés nélkül is. De majd egyszer ki fogom kérni tényleg, tehát legyen az meg, de majd valószínűleg megyek újra Bukarestbe, most megjelenik majd az oroszlánkos románul, és akkor majd lesz, személyesen kell először utána, aztán küldik maguktól.
De félsz attól, hogy kiderül, hogy mi van benne?
Nem. Nagyjából tudom, mi van benne.
Tehát, igen?
Hogy, igen. Tehát, hogy nem félek, csak ez akkor ugyan, ez nem arról szól,
hanem... És az is tudod, hogy kijelentett mondjuk apukádról?
Hát, persze, sokat lehet. De kiderült egy csomó dolog. Tehát ott azért nyilvánosra került egy csomó irat. Tehát egy csomó emberről lehet tudni. Tehát tudom mondjuk apánám, 8 barátjáról tudom, akiről ma már lehet tudni. Uh-huh. És akiket én is ismertem, és akikre én is emlékszem. De igazából ennek az én szempontomban már nincsen jelentősége. Uh-huh. Mert hát én gyerek voltam. Uh-huh.
És volt bármi, mondjuk amikor olvastam a könyveidet, vagy újraolvastam a könyveidet, akkor gondolkodtam azon, hogy van-e bármi, amitől te félsz?
Már hogy érted?
Hogy bármi.
Bármi?
Aha. Mert valahogy a szereplőidet...
Mindig... Nagyon bátor, én meggondolsz el, hogy... Nem tudom, hát... Ugye eleve az írás arról szól, hogy félsz, és aztán mégse félsz, hogy megírod valahogy. Tehát nyilván félek attól, hogy nem tudok írni, attól félek, vagy hogy nem lesz jó, amit csinálok, vagy hogy belebukom abba, amit csinálok. Az nagyon félelmetes, hogy a történet nincs kész. Tehát, hogy majdnem kész van, de még hiányzik belőle valami. Az nagyon félelmetes, mikor majdnem kész van, és tudod, hogy ez így nem jó, és egy valami kell bele, és attól jó lesz, és ez nem találod meg. Az például nagyon félelmetes. És az van, hogy tehát az egy rémisztő dolog, mert csak rajtad múlik, és nem, ez nem egy racionális dolog, tehát nem lehet kitalálni, hanem nem lehet akarattal. És akkor az félelmetes, hogy az a rengeteg munka, meg az a dolog, sok dolog, ami sikerült, az hirtelen nem fog sikerülni. Tehát az félelmetes, csak nyilván kudarctól félek, az írás kudarcától. Tehát, hogy mégsem tudom megcsinálni, az félelmetes. Mm. És valószínűleg ez annyira félelmetes, hogy ennél jobban nem lehet semmitől félni. Tehát több, minden más nagyjából, mert ez tényleg rajtad múlik. Tehát, és az meg irracionális, hogy rajtad múlik, és mégse rajtad múlik. Tehát, hogyha rajtad múlik, csináld meg, nem? De hogy ez egy olyan bonyolult gép, amit nem lehet racionálisan összerakni. Mert akkor nem lesz jó.
Aha, de akkor ki múlik?
Nem tudom.
És hogy néz ki? Tehát, hogy írsz? Nem az, hogy manuálisan, hanem hogy néz ki? Mondjuk, hogyha egy regényt elkezdesz, akkor... Előre felépíted magadat a magadban a történést, vagy hagyod, hogy
nem tudok semmit,
ez sodrod?
Nem. Én úgy írok, mint nem is tudom. Tehát így szoktam én metaforákat mondani, hogy úgy írok, mint hogyha mondjuk meg kéne építenem egy kupolát azokból a kövekből, amit én faragok ki, de közben ott vagyok alatta. Úgy írok körülbelül. Tehát úgy írok, hogy így rakom a köveket, és nem tudom, hogy melyik honnan jött, meg mi lesz belőle, és az egész hogy fog összeállni. Nem is egy terveim, nem tudok semmit előre. Elég... irracionálisan írok. Tehát nem lehet, ha megpróbálom megtervezni, az nem szokott sikerülni, nem tudom, mi lesz benne, nem tudok semmit. Tehát, úgy írok, hogy rakom a fecniket, amik igazából nem is léteznek. Tehát, és akkor egy idő után összeáll, és akkor egy idő után elkezdem látni, és akkor látom, hogy a szerkezet kialakul, látom, hogy honnan mi hiányzik, vannak az ilyen szerelős fázisok, mikor szereled, akkor vannak lyukak, akkor azokat be kell tömni. Tehát nagyon mechanikus a dolog maga, de mégsem mechanikus. Tehát,
De vázlatot írsz?
Nem.
Vagy? Nem. Rögtön megy a szöveg.
Nincs vázlat. Tehát nem tudok vázlatot írni, mert akkor tudnám, hogy mi lenne a vázlatban. Tehát nem lehet ilyeneket.
Tehát akkor te is izgulsz, hogy mi lesz a vége.
Igen. Nem, hogy izgulok, mi lesz a vége. Engem meglepetések kell, hogy érjenek. Tehát az írás az arról szól, hogy az írásban az a szép, azért írok, mert meglepetések érnek. Tehát olyan dolgok történnek, amik pedig nem tudtam, hogy megtörténhetnek. Hogy meglátok valamit, amit addig nem láttam meg, ami nem tudom, mi lesz. Tehát, hogy ott mi fog történni, az arról nekem nincs soha fogalmam, nem tudom, ötletem sincsen, semmi nincs, és meg mindig, tehát valahogy így átesel egy kulcsukon, kinyílik egy ajtó, valami történik, ami nem tőled függ, és nem te akarod, és mégiscsak ott van, és mégiscsak megtörténik, és ez egy olyan erős pillanat, ami tulajdonképpen hihetetlen, mindenkinek kívánom, hogy élj át, de nagyon fájdalmas is, hogyha éppen ez nem működik, tehát ezt nem lehet erőltetni tulajdonképpen, nem lehet akarni, hanem remélni kell, hogy sikerül.
És folyamatában írod a regényt?
Nem. Nem, össze-vissza. Tehát, hogy az első regényem azt folyamatában írtam, de akkor nem tudtam, hogy kell írni. De ugye mindenki maga tanulja meg, hogy kell. Tehát nincsenek, ez egy olyan mesterség, hogy a szerszámokat is neked kell elkészíteni hozzá, és nem tudom. Tehát nyilván tanulható bizonyos szinten, bizonyos dolgok tanulhatóak, de én nekem magamtól kellett megtanulni, és az én módszerem az én sajátom, és valószínűleg senki más nem tudna úgy használni, hogy én használom, vagy nem. Ezek az én saját szerszámaim. Tehát ez nagyon, nagyon különbözik attól, ahogy mondjuk egy újságcikket kell megírni, hogy tudod, hogy mi lesz a vége, vagy mi lesz az eleje. És van, hogy a regény közepét írod, és utána az elejét, és közben a végét, és van, hogy párhuzamosan írok négy helyet, és épp egyébként belebukok, a másikban nem. Nem tudom. Tehát nagyon kaotikusnak tűnik ez, hogy elmesélem, és közben is kaotikus. Ez is félelmetes egyébként.
És hogy tudsz így kibeugrálni belőle, tehát így állapotilag, mert mondjuk rengeteg újságba írsz, tehát mikor hát mondjuk a regény... Hát azért sok helyre.
Hát párhuzamosan lehet dolgozni, tehát hogy van a regény, és hát néha rosszat, néha nem, de néha minden másnapba kell adni, és azt kell csinálni. Néha meg az van, hogy úgy is megakadsz, és akkor azt tanultam meg, hogy amikor az első regényem írtam, ezek a megakadási időszakok, ezek azzal teltek, hogy nem csináltam semmit, vagy hát tanultam, de hogy nem csináltam mást, nem vártam, hogy tovább jussak a szövegen. De aztán most megtanultam, hogy mikor így megakadsz, és nem tudom, van 3 nap szünet, amikor nem tudsz tovább jutni, akkor lehet van mást írni. Az nem baj. Tehát régen féltem, hogy akkor kizökkenek a könyvből, hogyha ez sem, de ma már tudom, nem. Hogy nem így van, hanem egyszerűen jót tesz annak, hogy jót tesz esetleg, hogy az a rossz, ha ki kell mászni egy szövegből. Tehát azt nem szoktam szeretni, mikor nagyon megy a munka, és akkor kell kimászni. Tehát ezért vagyok ilyen hadilában, tehát ugye mondod, hogy sok újságnak írok, ugye te szerkeszted a Goodfoodot már egy ideje, és én azt hiszem 2 éve írok neked, vagy lehet, hogy már hosszabb ideje.
3.
3. Na, tehát 3 éve írok neked cikket majdnem minden hónapban, de sose adom neked le előre. Tehát hogy nagyon ritkán van az, mindig általázom, hogy megírom előre, és akkor majd csak leadok 6-ot, és akkor utána csak így majd csak betesz az újságot, de mindig vagy utolsó percben leszek kész, mert akkor másabb vagyok mindig elfoglalva. Tehát, hogy mivel mindig párhuzamosítok több mindent, ezért ahogy aztán csak kész lesz időre, de azt nem szeretem, mikor a regény nagyon megy, és abból ki kell szállni, és utána kiderül, hogy amiért kiszálltam, abból mégsem lesz semmi. Tehát, hogy ezért nem szoktam filmet írni nagyon, mert az mindig olyan munka, hogy a filmesek azt mondják, hogy most azonnal meg kell írni a forgatókönyvet, úristen, és akkor kiszállsz a könyvetből, és megírod, és akkor nem lesz belőle semmi, mert mégsem jön össze, és a regény meg lett volna. Tehát, hogy azt nagyon megtanultam, hogy nem szabad ilyen engedményeket tenni senkinek semmiben. Tehát a regénynek primátusa kell, hogy legyen.
És mikor a Fehér Királyból készült filmet megnézted, akkor éreztél bármi hasonlóságot azzal, amit te elképzeltél?
Nem, de hát nem is érezhetnék. Tehát az nyilvánvaló, hogy az a baj, hogy én nagyon vizuálisan írok. Tehát úgy vizuálisan.
Pont ezért kérdezem.
Igen, tehát ugye én úgy írok, hogy én látok valamit, ugye kérdezted, hogy írok, de az igazság az, hogy úgy írok, hogy látok ilyen képeket, és akkor azok mögött vagy meglátom a történetet, és akkor egy film van a fejemben tulajdonképpen, azt is lehetne mondani a végére. Tehát éppen ezért tudom, hogy azt nem tudja úgyse megcsinálni senki. Tehát ez ilyen kettős viszony, mert nagyon filmszerű, amit írok, ezért a filmesek szeretik, amit írok. Tehát nagyon sok filmes, hogy ő szeretne filmet csinálni, amit én írtam. És én tudom, hogy csinálhat belőle. Tehát filmszerű, amit írok, abból valószínűleg lehet jó filmet csinálni, de úgyse az lesz rajta, amit én látok. Tehát az én, amit én látok, az nem vihető át egy az egyben a vászorra, mert hát azért regényíró lettem, nem filmes, mert én a történetet tudom elmesélni. Tehát azt is tudom, hogy nem valószínű, hogy fog születni olyan film, amivel éppen ezért én elégedett lennék. Ezért általában igyekszem is távol maradni ettől. Tehát megnézem, és akkor én próbálok neki örülni, mert is meglepetés az, hogy valamit csináltak, meg azt csináltak, amit szerettek volna, de nyilván azt, amit én elképzeltem, nem tudom viszont látni, mert én olyan máig minden könyvemnek a képeire olyan intenzíven emlékszem, mert annyit töltöttem velük, hogy még mindig meg tudom nézni a belső filmjét bármelyik regényemnek, vagy bármelyik novellámnak szinte. Úgyhogy nyilván azt hiszem, hogy nekem az ideális módszer az, hogy ahogy mondjuk a Fehér Király történt, hogy csináltak bele egy filmet. Tehát nekem azzal minél kevesebbet kell foglalkozni, annál jobb. Mert tehát én már egyszer azt megcsináltam. Úgyhogy nem nagyon szeretek forgatókönyvet írni a saját dolgaimból, mert tényleg ott az eredeti könyv. És például amikor a darabjaimat próbálják, azt sem nézem meg. Megnézem az előadást, és jó van, de nem megyek oda, nem vagyok ebből a szempontból jó színházi ember, mert nem erok be a színházba, nem megyek próbára, nem.
Pedig szeretnék?
Hát szerintem a színház az egy ilyen hatalmi gépezet, tehát az, nyilván ezek mind arról szólnak, nem tudom, hogy szeretnék el, nem, én mondom, mert első percben kezdve távolítottam magam, de azt érzékeltem mondjuk, hogy a dramaturgok szeretnek beleszólni a írás közben már darabba, van az a mitosz, hogy közösen dolgozunk, tehát én nem hiszek, tehát nem lehet közösen dolgozni, tehát nem tudok, hogyan dolgozok közösen, én látom meg más, nem látja meg, nem értem, mit akarok, amikor készül a könyv, akkor van készül, tehát nekem ez, nincsenek ötleteim, nekem látomásom van. Tehát, hogy abban meg hogyan, aztán meg hogyan lehet közösen csinálni.
Tehát ez nem de akkor van, nem is kapsz frászt, mikor a dramaturg bele mókol.
Tehát azt nem is akarom látni, tehát hogy majd ő megcsinálja,
de mikor megnézed az előadást?
Mert ezt engem már nem érdekel. Aha. Tehát engem, örülök neki, nem úgy értem, hogy nem érdekel, hogy meg se nézem, nem, nyilván megnézem, de amúgy nem érdekel.
Tehát nem kell egyeztetnie veled.
Hát, de kéne, de hát úgyse tartják be. Tehát azt tudom, hogy, tehát, hogy lehetne ezt csinálni. Most, ugye van a Beketti iskola, ahol megvan, hogy hány levél lehet a fán, és ha nem annyi van, akkor nem mehet a darab. De én mondjuk olvastam a Beketti levelezését, ugye, én, tehát hogy egy kicsit foglalkoztam Beketti, fordítottam egy darabját, meg egy regényét, és talán ő az írók, még az életrajzot is elolvastam. Ugye nem vagyok egy ilyen nagy életrajz olvasó, nem hiszek ebbe, de Beckettnek még a levelezését is elolvastam, vagy Beckett olvastam, úgy alakult. És azért látom, hogy milyen energiát vitt el az, hogy ő küzdött a színészekkel, meg a színházakkal, meg az egésszel. Tehát nem tudom, én biztos nem csinálom. Én nem szeretem azt a hatalmi helyzetet, hogy én most, ami a színház tulajdonképpen. Tehát lehet, hogy tévedek, de mégiscsak az arról szólt, hogy mondjuk a Beckett életrajzában látszik, hogy egyes színészeknek hizeleg, másokkal szemét, tehát hogy játsszuk ezt a játékot, amit játszani kell, hogy a dolog jó legyen a végén. De hát ez úgy is jó, mert ő megérte. Tehát most már mondjuk Beckett halott, de a darabok mindig mennek, és mindig jól mennek. Szóval szerintem az lehet, hogy időpazarlás volt az ő részéről, vagy ki tudja, de én ezt nem csinálnám. Tehát, és amúgy is, tehát nem tudom, most mondjuk játszották a Kalusnyit Nyíregyházán, Szikszai Rémusz rendezte, és szó se volt rá, hogy emeljek a próbákra, mert Berlinben voltam, és még úgy volt, hogy a darabot sem fogom látni, tehát hogy a bemutatóra se tudok hazajönni, de aztán pont úgy alakult, hogy véletlenül van más miatt haza kellett jönnöm, és akkor elmentem a bemutatóra, és valahogy a legelején, ott találkoztam Rémusszal, éppen mentem be már a nézőtérre, és akkor mondta, hogy hát a végén ne lepődj meg, mondta. My Vision, így mondta. Még egy nelep, hogy meg My Vision. Hát mondom, akkor ebből mi lesz? Azért annak a darabnak elég világos vége van. És tényleg, hát nehéz volt nem meglepődni a végén. És akkor erre mit mondjak? Hát jó. De ha megkérdez, biztos nem engedem meg.
Uh-huh. Egyszer mesélted, hogy hallgat zenét is írás közben, többek között román hip-hopot. Változott-e azóta a zene ízlésed?
Hát az én zenézésem az nagyon szertágazó, úgyhogy még mindig hallhatok román hiphopot is, de az a bizonyos helyzetekben kell a román hiphop. Tehát amúgy viszonylag ritkán hallhatok román hiphopot, bár igazából a legjobb nem a román hiphopot, hanem a moldáv. Tehát ugye az igazi konoszoroknak azt tudom javasolni, hogy hallgassanak mondjuk, tehát moldáv hiphopot, tehát ugye az is nagy kérdés, hogy a moldáv meg a román két nyelve. Van egy román, vagy egy moldáv barátom, Nikolata Jezenenko, aki egy nagyon jó író, és drámaíró, és azt szoktam mondani, amikor ettől ezt mindig megkérdezik, ugye? És akkor azt szoktam mondani, hogy hát én 10 éve erre a kérdésre már nem válaszolok. De nyilván megvan neki ok arra, hogy miért nem válaszol, meg gondolom, hogy már megunta, hogy folyamatosan erről kell beszélni, de a moldáv hiphop még jobb, mint a román. De nekem a román hiphop az nagyon sokat jelentett egyébként abban a szempontból, hogy én ugye úgy nőttem fel, hogy nagyon gyorsan megtanultam románul, a barátaim fel román volt, románul verekedtünk, meg nem csak verekedtünk, de hogy, és még egy darabig az működött ott az én blokkomban, hogy ahol én nőttem, hogy felnőttem, hogy amikor a román barátaimat tudtam úgy beszélni, hogy velük magyarul beszéltem, ők vele magyarul beszéltek, én velük románul, tehát egymás nevét valamire megtanultuk. Tehát hogy lehetett látni ennek a lehetőségét, hogy ez akár működhet is. És én igazából nagyon szeretem a román nyelvet, tehát hogy egy szép nyelv, és nagyon sokat olvastam is románul. Tehát mikor eljöttünk, akkor már tudtam annyira románul, hogy mondjuk a Werner regényeket például, ami nem volt meg magyarul, azt románul olvastam el. Uh-huh. Tényleg szerettem a nyelvet, és aztán utána, nem tudom, 15 évig nem voltam viszonyban a nyelvvel, csak ugye nagyon ritkán beszéltük, nosztalgiából néha, vagy egyáltalán nem is nosztalgiából, csak egyszerűen hát egy másik nyelv, tehát nagyon sokat köszönhet, szerintem nagyon jó, ha az ember megtanul fiatalon egy másik nyelvet, vagy a kétnyelvűség az egy hasznos dolog lehet. Én nagyon hiszek ebben, nyilván a nevem is erre predesztinál, ugye a Dragomán azt jelenti, hogy tolmács, több nyelven beszélő ember, tehát szerintem fontos mindenkinek nyelveket tanulni. És akkor a román nyelve való viszonyomat azt amikor újra kellett kezdeni románul beszélni, mert megjelentek a könyvém románul, és akkor elmentem Bukarestbe, és akkor rájöttem, hogy én nem tudok angolul interjút adni. Tehát, hogy én nem vagyok képes egy románnal angolul beszélni. Én azt hogy veszi ki magát? Tehát, hogy mind a ketten közepesen beszélünk angolul, vagy mondjuk mindegy. Tehát, ennek mi értelme van? Tehát, hogy akkor én meg fogok próbálni románul beszélni újra is. Akkor megpróbáltam és tudtam. Már azt mondták, egyszer megkérdeztem, hogy mégis hogy beszélek egy románul? Azt mondták, hogy Drăguț și exotic. Ami azt jelenti, hogy édes és egzotikus az én román tudásom. De akkor sem bírom ki, hogy ne románul beszélek egy román emberrel. És akkor kezdtem román hip-hopot hallgatni, mert az egy, hogy a nyelvbe visszavitt egy nagyon másfajta nyelvi állapot, meg egy csomót változott a román nyelv, mióta én eljöttem onnan, és akkor az jó volt arra, hogy megnézem, hogy most milyen meg. Hasznos, nem tudom, tehát hasznos volt tulajdonképpen ebből a szempontból, és néha most is hallgatom, amikor ez furcsa dolog, hogy az ember hogy választ az íráshoz zenét. Ugye én tényleg mindig zenére írok, tehát hogy zenét használok íráshoz, és nagyon szertágazó a playlistjeim vannak. Tehát tényleg nem tudom, minden. Tulajdonképpen nem, majdnem lehet azt mondani, hogy szerintem nincs olyan típusú zene, amit én ne hallgattam volna legalább egy ideig az íráshoz. Tehát,
ugye, technót is?
Hogyne, minden, persze. De sőt, és akkor általában bele is megyek ebbe, megnézek, utánézek, hogy ez mi, abban mi a jó, megtanulom. Tehát tudnék neked előadást tartani a technó történetéről most, ha akarnád, de nyilván vannak ennél érdekesebb témák is. De akkor abban mélyen belementem, de ugyanezt meg tudom csinálni jazzel is, meg nem tudom, népzenékkel, meg klasszikus zenével, meg mindenféle.
Tehát mindenevő vagy?
Mikor írok, igen. És akkor vagy meg kell találni azt, ami épp jó, és akkor az bármi lehet, és sosem fogom tudni előre. És akkor meg...
Magyar nótát hallgatsz?
Magyar nótát nem, általában magyar szövege nem lehet. Az nem jó, hogyha magyarul van. Tehát ugye írok, akkor nem jó, hogyha magyarul van. Az egyetlen kivétel, hogy nem lehet magyarul. Néha előfordul, tehát volt már olyan. A magyar nótát szerintem nem, de mondjuk például körülbelül ugyanez szerintem a új görög. Ilyen új görög magyar nóta, mindjárt szemült a neve. Van neki neve, Rembetika. Igen, Rembetikának hívják, az kb. Szerintem a görög magyar nóta. Tehát volt olyan, hogy azt hallgattam két hétig, de aztán soha többet. De mondjuk még mindig van egy nagyon jó kis Rembetika playlistem, úgyhogy el tudom venni, és tudom, hogy mik azok, amire... Lehet, hogy előfordulhat, hogy elkezdek írni egy olyan novellát, mikor eszembe jut, hogy most ezt kell hallgatni hozzá, de az nem erről fog szólni. Tehát, nem lehet megmagyarázni, ez egy ilyen furcsa dolog. Tehát,
de valami érzést ad, vagy ihletet?
Nem
vagy...
tudom. Ki kell zárni a hangokat, és akkor olyan kell, amit nehéz kizárni, néha olyan kell, amit könnyebb kizárni, néha nem tudom megmondani. Tehát vigyázni kell, hogy erről mennyit tudok, mert lehetne ma már. Tehát ma már ugye minden lehetséges, tehát csinálhatnék ilyen statisztikát, hogy mit hallgattam legtöbbet, meg mikor írtam mit, mikor mit hallgattam, meg lehetne, mert mindent lehetne. Tehát ugye, és vigyázni kell, hogy szerintem erről nekem mindig kevesebbet jó tudni, annál jobb. Tehát ugye ez, van egy működő rendszer, ahogy kialakult, a gépezetnek ez is része, hogy valamilyen furcsa zenét hallgatok, vagy néha nagyon jó zenéket. Az a furcsa, hogy amit íráshoz hallgatok, azt általában máskor nem hallgatom. Tehát vannak ilyen járózeném, akkor hallgatok, mikor sétálok, vagy mikor megyek valahova. Vannak olyanok, amit íráshoz hallgatok, néha abból kell újakat találni, akkor kidobom az összes régit, tehát nem dobom ki, de hogy akkor sokáig azt nem hallgatom. És akkor érdekes, hogy most előveszek olyat, amit 6 éve hallgattam, és akkor az érdekes, vagy érdekes visszamenni oda. De biztos nem úgy van, hogy előveszek egy 6 évvel ezelőtti novellát, amit nem tudom befejezni, akkor előkeresem hozzá azt a zenét. Aha. De lehet, hogy ösztönösen előkeresem. Tehát nem tudom. Tehát...
És van szertartásod, tehát az írásnál?
Nincs. Nem lehet semmi. Tehát nekem az a szertartásom, hogy semmilyen szabályt nem szabad. Tehát én az elején elhatároztam, hogy én nem leszek függője ezeknek a... Tehát az írás is egy kényszeresség önmagában, ha lehet így nézni, és akkor plusz kényszerességek nem kellnek hozzá. Úgyhogy akkor hoztam egy szabályt, hogy én vagyok a hibás, és nem lehet a körülményekre hivatkozni írás közben. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem tudom, nincs csend, vagy nem, semmit sem mondhatok. És ezért nincsenek ilyen szabályok. Egy időben volt, ezt nyilván sokszor elmeséltem, úgyhogy lehet, hogy most nem lenne érdemes. Az írósokkal volt egy időben, amikor a konyhában írtam, akkor a feleségem kitalálta, hogy vegyek egy sapkát fel, mert akkor látják, hogy most nem kell engem zavarni. De egyébként ez hasznos, tehát ezt mindenkinek javaslom, ez egyébként jó. Tehát, hogyha egy munkára kell koncentrálni, akkor az ember feltesz a sapkát, akkor tudja, hogy most ezt csinálja. És önmagával is kitol, ha nem azt csinál, mikor rajta van a sapka. Tehát, ugye, ebből a szempontból jó, és mondjuk most pont elővettem a sapkát pár nappal ezelőtt, és akkor rögtek a gyerekeim, hogy mi van, mert én nagyon szép sapkáim vannak egyébként, de nem...
Amit akkor gyűjtöttél, mikor a konyhában érte?
Hát kaptam. Tehát, hogy akkor, akkor mi elkezdtek...
Akkor mindenki azt tett, amit
igen,
a
folyton sapkát kaptam, igen. Úgyhogy lehet, hogy 8 sapkám, vagy nem tudom, hogy 10, van egy fiók, van a fiókban egy része, hátul a sapkák vannak egymásban rakva, És akkor most elővettem kettőt ezek közül. Uh-huh. De hát ugye januárban, tehát ilyenkor. A január amúgy is egy ilyen...
Belefér a sok.
Az egy ilyen krízis időszak a január mindig, mert akkor kezdődik az új év. Nekem nagyon sokáig az ilyen szörnyű időszak volt, nem mindig... Tehát ezt nem találtam senki. Regényes szempontjából két nagyon rossz időszakom volt a születésnapom meg a január, mert ugye az ember mindig azt mondta, hogy majd a születésnapomra kész leszek, és akkor nyilván nem lettem kész, és akkor nagyon rossz születésnapok jöttek sorba, és hogy akkor januárra kész leszek, és akkor meg, tehát szerintem nem szabad ilyen határidőt.
Uh-huh. Ugye a Diktatúra trilógiának a harmadik részét hát, várjuk.
Igen, én is.
Te is? Finoman akartam érdeklődni, hogy...
Hát figyelj, az a helyzet, hogy írom azt a könyvet, bonyolult, és írok más könyveket is, és akkor lehet, hogy nem az lesz előbb kész, de remélem, hogy az lesz előbb kész, de tehát, hogy most pauzamosan dolgozom, mindig pauzamosan dolgozom, de most több regényen is dolgozom pauzamosan, és akkor, mert ugye ez van, hogy ír egy novellát, és akkor ír még egyet, és akkor lesz egy ciklus, és a ciklus elkezd alakulni és nőni, és akkor látja, hogy jó, ebből valami lesz, és akkor van most három olyan, amiből lehet valami. És az egyik a Diktatúra könyv. És az, valószínűleg azért ezt meg fogom csinálni. De lehet,
el tudod képzelni, hogy előbb megjelenjen egy másik regény,
igen.
Mint ez?
Hát igen, tényleg? Persze. Aha. És hát akkor... sőt, tehát minden író, nem hogy sőt, de ugye az szuper lenne, ha most írnék itt egy teljesen más regényt.
Aha.
De nem egyébként író más regényeket, de hogy amit minden író vágyik, szerintem az az, hogy mondjuk megírsz három hónap alatt egy teljesen másik könyvet. Tehát, hogy uh-huh. Egyszer szeretnék egy könyvet három hónap alatt megírni, csak úgy. És lesz is ilyen szerintem, készülök ilyesmire, de igen, ahhoz megelőzhet bármit akkor. De most
de
nem ez fog történni.
Múlik, hogy három hónap alatt meg tudsz írni egy könyvet?
Hát nem, nem
vagy
tudom.
Mi akkor időre
nem, 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 ez nem úgy van. Tehát, miért meséltem ezt? Tehát, ugye, a legendás könyv, amit három hónap alatt írtak állítólag, az a ő felsége pincére voltam, Hrabár. Uh-huh. Ugye azt ő, sőt, igen, hogy ő azt a garázstetőn ülve gépelte, úgyhogy nem látta, amit gépen, a garázstető bádokból volt, és szembevelte a fényt, és nincs olyan író, akivel beszélhetnek írók erről egymással, hogy az időben milyen viszonyban vannak. Mindenki szeretne írni egyszer gyorsan egy könyvet. Tehát, uh-huh. És van, aki meg is ír gyorsan egy könyvet. Tehát,
uh-huh. És van olyan, amit mondjuk esetleg pár, egy-két hónapon belül be tudnál fejezni?
De nem tudom, hát ez nem úgy van.
Mármint, tehát, hogy elkezdtél-e olyat, úgy értem.
Nem, mert ha elkezdtem, akkor az be is fejezett, ha elkezdett szövet. Uh-huh. Ez egy olyan állapot, amikor meghasznod hangot, és akkor nem szabad abba adni. Tehát, uh-huh. Én látom azt, hogy lehetsz egyszer egy ilyen, de mindegy. Uh-huh. Tehát, nem jó arról többet beszélni.
Uh-huh. És a novellákkal hogy állsz?
Hát most lehetne egy kötet novellám megint. Uh-huh. De nem akarok most egy kötet novellát a regény előtt. Tehát ugye van egy sorozatom a Kubiton, ahol ilyen sci-fi novellák vannak, abból lehetne egy könyv bármikor. Uh-huh. Mert van annyi, de nem szeretném még, mert valami nagyobbat akarok. Látom, hogy mi... Tehát egy szerkezet alakul, amit csak én látok egyelőre, és azért terjedelmileg már kijönne egy könyv belőle. És akkor a többi novellámat összerakom, akkor abból is kivetni egy könyv, de azokból is valami nagyobb lesz. Tehát hogy most ez van, hogy van elég sok kész novellám, hát ha összeraknám őket, akkor mennyiségére két kötetnyi. De hát én ezt a két kötetet, ami megjelent, azt is kivártam. Tehát, hogy igazából abból is lehetett volna egy könyv már nagyon korán. Tehát tulajdonképpen már a fejekre után egy évvel lehetett volna egy kötet novellám, csak én vártam a mágiát.
És emlékszel az első novelládra?
Igen, hogyne. Hát,
hogy és ez megvan? Az is fönt van a honlapodon?
Nem, ez nincs fönt, ez nem jelent meg. Emlékszem, hát ezt 13 évesen írtam az első novellámat. Arról szólt, hogy egy D nevű ember lelő egy ilyen Isten figurát fejbelül. Egy délután írtam, akkor lettem író szerintem. És aztán megmutattam apámnak, és apám azt mondta, hogy ez jó. Tudtam, hogy lehet írni, tehát hogy apám is írt, megjelentek novellái, és voltak íróbarátai, akik jártak hozzánk, és hallottam, hogy felolvasnak egymásnak, tehát hogy tudtam, hogy létezik ez, meg nem tudom, ültem a Sütő András ölébe, meg ilyenek. Tehát, az, hogy létezik írás, meg irodalom, meg apámnak volt írógépe, tehát hogy nem volt ez egy, nem nekem kell kitalálni azt, hogy ez lehetséges, vagy így kell csinálni, de azt nekem kell kitalálni, hogy ami velem történik, az ide fog vezetni. Mert én láttam egy képet, amilyen töltényhüvelyek hullottak a földre, és ezt olyan intenzíven láttam, most is látom, hogy egyszerűen nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy ez honnan jött nekem. Tehát ez nem egy filmből vett kép volt, akkor még nem volt ilyen erős. Akkor kezdődött tulajdonképpen az én filmes művelődésem, de még nem ez még az előtt volt valamivel. De ez egy másik történet. A lényeg az, hogy ez a kép ez olyan intenzív volt, hogy muszáj volt valamit ezzel kezdjek. És tehát ha valószínűleg ott dölt el, hogy nem leszek festő, hogy nem tudtam ezt lerajzolni. Tehát hogy nyilván egy gyerek mindent le tud rajzolni, de én ezt nem tudtam. És akkor írtam ezt a novellát belőle. Tehát valamit ezzel kellett kezdeni ezzel a képpel. És akkor lett belőle ez a novella, ahol fejbe lövük ezt az Isten figurát, és megmutattam apámnak, és apám azt mondta, hogy ez jó, de nem mutassa meg senki másnak, mert hát ez politikai, amit írtam. Uh-huh. És tényleg az volt, belegondolok. És tulajdonképpen ebből lett az első regényem aztán. Tehát a pusztítás könyve az tulajdonképpen, tehát 29-es komra vagy megsikerült írni ebből a regényt. Uh-huh. De az első novellám ez volt, igen.
És a barátaidnak nem is mesélted el, hogy írtál novellát?
Nem.
Kibírtad?
Hát nem azért írtam, hogy mutassam. Tehát, hogy és most, tehát jó, most más, mert de az...
Azért te most azt mondod, hogy most se azért írom.
Hát nem nagyon, de igazából nem azért. Nézd, mégis 29-es lettem, mire ezt, hogy igazából megmutattam valakinek is. Tehát addig nagyon titokba írtam. Tehát én megvoltam, hogy nem fogom ezt lemondani senkinek, hogy én írok. Uh-huh. Vagy minimálisan mondtam el. Tehát amikor muszáj volt, akkor mondtam el, nem tudom. Tehát a gimnáziumban volt, hogy el kellett mondani, mert magyar tanár rákérdezett, és olyan helytelen írtam, hogy attól, hogy rájött, hogy írok rendesen, vagy hogy tehetséges vagyok, attól elfogadta, hogy nem tudok helyesen írni. Uh-huh. Tehát, hogy az egyetem egyszer be kellett valljam, mert volt egy tutorom, Nevetházi Péter, akihez jártam, és akkor azt mondta, hogy nem látja, hogy, tehát, hogy én dolgozom, de hogy dolgozhatnék jobban is, vagy nem tudom, nem, vörösről akartam menni egy tanulmányt a pszichéről, hogy a psziché regény. És akkor közben megírtam a könyvem, és ezért nem lett kész a tanulmány, és nem lett elég jó, meg minden, és akkor mondta Dávidhez, hogy hát magának, hogy mi a probléma, és akkor neki bevallottam például, hogy én regényt írok, és én igazából író akarok lenni, nem irontörténész, és akkor ezt ő elfogadta. Aha. Tehát, de amúgy nem nagyon mondtam el, tehát én nem azért írtam, hogy ezt felolvasom másodnak, vagy hogy dicsekedjek azzal, hogy írok, hanem én meg akartam írni ezt a regényt. Uh-huh.
Többször meséltél róla, tehát olyan nagy titkot nem árulok el, hogy diszlexiás vagy. Ez mennyiben segítette az írást?
Hát ugye, azt nem
mert
tudjuk.
Az, hogy mennyiben árt, azt mondjuk el tudjuk képzelni, de hogy mennyiben segítette.
Azt nem tudjuk, hogy diszlexiás vagyok-e, azt tudjuk, hogy valószínűleg az vagyok. Tehát akkor még ez nem létezett még akkor. Aha. Tehát hogy ilyen nem volt, hogy valaki diszlexiás, hanem hát az volt, hogy én nem tudtam olvasni. Tehát, amíg a többiek tudtak olvasni, addig én nem tudtam, hanem megtartam kívülről az olvasmányt, és mondtam fejből. És még másodikos koromban is anyám felolvasott nekem hosszú regényeket, és én nem tudtam azzal, hogy nagyon mit kezdeni. Tehát tudtam írni, de nagyon nehéz volt. Tehát az iskolában megfeleltem, meg teljesítettem, meg nem derült ki, de roppant szenvedés volt nekem az időszak, és magának nem tudtam olvasni. És akkor egyszer csak aztán annyira szerettem volna, hogy egyszer csak megtanultam. Egyszer csak emlékszem arra, amikor egyszer csak elhoztam egy bekezdést. Először én egy egészet tudtam elolvasni, de erről nincs diagnózis, tehát semmilyen nincs. És annak ezen nagyon sokat olvastam, és nagyon gyorsan. Uh-huh. Sokkal gyorsabban, mint mások. Aztán visszalassultam, mert mindegy. De
miért?
Hát mert rájöttem, hogy nem azért írnak az írók, hogy te olyan gyorsan olvassál. Uh-huh. hanem hogy más volt a figyelem az, hogyha tényleg máshogy olvastam valahogy. Nem tudom, de tehát ez nincsen diagnózis, hogy nekem ilyen bajom lett volna, vagy bármi ilyesmi, de az tény, hogy mondjuk nem tudtam helyesen írni soha. Most is, tehát szerintem most is költek el olyan hibákat, tehát most én kézzel leírnék egy szöveget, akkor biztos lennének ilyen hülye szavas hibák, mert géppel írok, akkor is néha vannak, és akkor aztán a lektorém kijavítják, vagy ilyesmi, de én nem veszem észre, tehát hogy néha igen, néha nem, de előfordul, hogyha megvan minden betű a szóban, és nem a sorrend majdnem mindegy nekem. Tehát, uh-huh. Nem veszem észre. Az írás, hogy ez hogy az, szerintem sehogy. Tehát ez nem függ össze. Az írás, nem arról szól, hogy látok valamit. Uh-huh. Az a fejemben zajlik, nem a papíron zajlik. Uh-huh. Tehát mire a papírra jut, ott már mindegy, hogy mi van. Tehát ez olyan, mint hogyha, tehát is, hogy ez nem számít. Tehát, nem gondolom, hogy máshogy írnék, hogyha gyöngybetűvel írtam volna, és helyes írás bajnok lettem volna, uh-huh. vagy lennék. Ennek szerintem ebből a szempontból nincs jelentősége.
Aha. Ugye említetted, hogy az első novelládat apukádnak mutattad meg. A fiad ír, tehát fordít, azt tudom, hogy a nagyobbik fiad fordít, de hogy ő
hát,
ír.
Hát szerintem most ne beszéljünk a gyerekeimről, mert ők most pont abban a fázisban, hogy nem szeretik, ha rólunk beszélünk.
Oké, okay, rendben. Készült a Fehér Királynak egy javított kiadása. Ez egy regényből hogy lesz javított kiadás?
Sehogy. Tehát, úgy, hogy amikor az első kiadás megjelent, akkor az csúnyán volt tördelve, nem tudja senki pontosan, hogy ez miért olyan a tördelve, mint amire van tördelve. Hogy sokan találgatták, mindenféle írások születtek, hogy biztos azért van itt tördelve, hogy mert ezzel utal arra, hogy néztek ki a könyvek Romániában, mindenféle nem értek voltak. Én szerintem az egy ilyen véletlen volt, vagy elfusserálta a kiadó. Hallottam olyan plekákat, hogy mikor megjelent a könyv, és megnézték az emberek, hogy hogy néz ki, már belív, azt mondták, hogy na hát innen szép győzni. De mégis győzött a könyv. Úgyhogy a javított kérdés az annyi volt, hogy ezeket kijavították. Tehát a szövegben nincs változás, tehát nem tudom. Tehát szerintem egy apróságot kijavítottam egyszer, mert észrevették a fordítók, hogy nem tudom, valaki kétszer iszik ugyanabból a pohárból. Uh-huh. Vagy háromszor iszik, de másodszor is azt mondja, hogy harmadszor iszik, de azt mondja, hogy másodszor ivott. Vagy tehát hogy van milyen szerkesztés hiba, egy pici hiba. De mondjuk ez nagyon jó, mert a fordítók ezt mindig észreveszik, tehát ez nagyon szép látni. Hogy, tehát ugye ezért kell az embernek, a fordítás egy nagyon jó dolog, tehát én is nagyon szerettem fordítani, nagyon jó lecke az, tehát megtanulsz mindent a szövegről, amit meg lehet tudni. Valószínűleg senki se kerül olyan közel egy könyvhöz, mint aki lefordítja. Uh-huh. Mert szét kell szedni, össze kell rakni, újra minden szóra figyelni kell. És akkor tényleg mondjuk a mágiának is majd egyszer lesz egy olyan kérdés, ahol azokat a hibákat, amiket a fordítók észrevesznek, azt a néhány dolgot, azt majd kijavítom benne, mert hiába megy át rajta ezer szem, mégis van olyan, ami benne maradt, hogy nem tudom, egyik pillanatban bal oldalról jönnek be, aztán a jobb oldalon vannak. Vagy, tehát, hogy ilyenekre gondolok, ilyen mechanikai hibákra. Igen, ezek általában mechanikai hibák. Így érdemi változtatás nem nagyon szokott lenni az én könyvében, mert elég sokat dolgozom rajtuk, mire kész lesznek. Tehát úgy nem javított a kiadás, hogy egy szereplőt kiadnék belőle, vagy valami más történet. Tehát a kettőt ugyanaz, felolvastam mindegyiket, nem látnál különbséget benne. Uh-huh. Úgyhogy valószínűleg csak ezért jött rá a kiadó javított kiadás, mert széljelték, hogy milyen csúnya volt az első kiadás.
Uh-huh. És hány fordításnál tart mondjuk a Fehér Király meg a Mágia?
Hát nem tudom pontosan.
30 fölött 30 volt a Fehér
van,
Király.
Igen, 30 fölött van a Fehér Király. Hát, nem tudom, hogy 35 körül, vagy így, nem tudom, például most még japán fordítás készül, már 3 éve nem tudom, azon mi van például. Tehát leveleztem egy időben a japán fordítóval, de hogy most hogy áll az a könyv, azt nem tudom. Tehát, hogy nem tudom pontosan. A mágia az is olyan 12-13, vagy így. Uh-huh. Hát szépen, ezek lassú folyamatok. Tehát, hogy van olyan, hogy nem tudom, szerintem az ész fordítása például a mágiának lassan kész van, de ott is levelezünk a fordítóval két éve is. Lehet, hogy megjelenni csak, mit tudom, két év múlva fog. Tehát, és akkor van, hogy ez gyorsan történik, tehát úgy van egy Excel fájlom, vagy be vannak ezek írva, de azt már rég vettem elő. Tehát van egy táblázatom talán, igen, de majd újra kéne ezt frissíteni. Tehát néha nagyon módszeres vagyok, néha meg elfelejtem. De igazából mindegy is. Tehát az a jó, hogy 30 fölött már nem muszáj számolni. Tehát.
Uh-huh. És van olyan nyelv, amire vágysz, hogy lefordítsák a regényeidet, és még nem tették meg?
Hát mondjuk a románra vágytam annak idején, mert az érdekes volt. Egy időben mondtam, hogy ez vörmény, az érdekes lenne, de amúgy nem tudom.
És lett törmény?
Nem. Uh-huh. Lehet, hogy most lesz, de ez is olyan. Hát majd lesz egyszer. Tehát igazából ezek olyan türelmes dolgok szerintem. Tehát egy könyvből bármikor lehet bármi. A könyv ott van, tehát ez megtalálható és lefolytató. Úgy konkrétan nem vágytam semmire se. Hát azt hiszem az olyan, hogy én tényleg megtanultam örülni annak, amit kapok, és nem akarok többet annál nagyon. Tehát mondjuk mikor finnül megjelent, azt például szeretném, ha mágia megjelenne finnül, mert azt ott fejeztem be. És a Fehér Király nagyon szép lett a finn fordítása, és díjat kapott érte Outi Hassi, amikor megcsinálta. És mondjuk lenne egy finn mágia, annak örülnék, mert azt szerintem tényleg annak a könyvnek sok köze van Helsinkihez, mikor nem is látszik rajta. Mert már kész volt majdnem a könyv, és akkor kaptam egy ösztöndíjat Finnországba, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor még lesz nekem 3-8 hónapon Finnországban, akkor azt még erre rá kell szállni, már 8 év után már mindegy. Tehát, és akkor azt mondtam, hogy nem adom le mégse, hanem akkor még ott dolgoztam rajta, és de még nem volt egészen kész, és akkor jobb lett a könyv így sokkal.
Most voltál 2018-19-ben Berlinben, ott mit írtál?
Hát mindenfélét van, jövőre fog kiderülni, mikor megjelenik.
Tehát ezt a regényt írtad?
Ezt a regényt írtam, egy csomó más szöveget, más regénykezdeményeket, sok mindent írtam. Uh-huh. De ott az nem egy ilyen befejező év volt. Uh-huh. Tehát jobb lenne most oda menni mondjuk ebből a szempontból. Uh-huh. De ez úgy van, hogy ezt nem lehet előre kiszámítani. Az a finn ösztöndíj, akkor az pont a legjobb kor jött akkor. Tehát, uh-huh. De egy ilyen éves ösztöndíjnél azt nem lehet előre tudni. Tehát az a baj, hogy nem lehet egy olyan mondani, hogy úgy volt, hogy most elmegyek majd valahova április-májusban, de aztán mégsem megyek, és júniusban fogok elmenni, és addig már szeretném befejezni. Tehát júniusban nem szeretnék már azon dolgozni, ott ahol megyek. Ha május-áprilisban mentem volna, akkor szerettem volna. Tehát, de nehéz megmondani ezt, hogy tényleg ezek olyan rajtad kívülálló folyamatok néha.
És mindegy, hogy hol érsz? Tehát, hogy mindegy, hogy itthon érsz-e, vagy Berlinben?
Mindegy. Uh-huh.
Arra, csak tehát, hagyjanak békén és írhassd.
Hát igen, hogy nem tudom, hogy működjön. Tehát minden ott tudok írni, és minden ott nem írni. Uh-huh. De az fontos, hogy nem lehetnek ilyen körülmények, hogy ugyanabban a fotelben, vagy bármi ilyesmi.
Ja, azt lehet tudtam. Egyszer egy ilyen levelezésünkbe írtad, hogy Berlinben minden héten egy Michelin csillagos séfnek a fogásait eszed. Ez hogy jött?
Hát ez véletlen, tehát ez nem úgy volt, hogy nem mindig egy másét, hanem ez egy ilyen csodálatos helyzet.
Vagy ez egy bizonyos séfnek a...
Egy-két csillagos séf között a
azt hittem, hogy minden alkalom egy másik, hogy nem. Hát, azért ez menő.
Nem, nyilván, tehát én nem vagyok annyira nagy gasztrohős, hogy ezt megcsináljam, meg amúgy is. Tehát,
hát de azért te elég nagy gasztrohős.
De a lényeg az, hogy ez történt, tehát ez a viszonyos az kolléga egy ilyen hely, hogy csütörtökönként ott van egy vacsora, és az egy ilyen gyertyafényes vacsora, ahol mindenki ott vacsorázik együtt, és amúgy is együtt kell ebédelni, de ez a vacsora ez ilyen külön dolog. Tehát akkor bort is iszunk, meg nem tudom. Tehát ez egy ilyen hosszú, ez egy nagy hagyomány ott a Viszonyos kollégban, és akkor egy olyan vendéglőből hozzák. Van ott egyébként szakács, aki nagyon jó, több is, és tényleg, tehát nagyon jó a konyha, meg nagyon törődnek, de azzal is törődnek, hogy senki se izon el. Tehát igazán odafigyelnek az étkezésre, és együtt kell ebédelni. Tehát az egész intézménynek az a lényege, hogy emberek egymással megismerkednek, tudósok, különböző tudósokkal, meg tudósok, nem tudósokkal. Mm. És mindegy, de ez a vacsora, ez egy olyan vendéglőből hozzák az ennivalót, ahol egy kétségos sér főz. Tehát ugye ezért tényleg nagyon jók ezek a vacsorák valóban. Mm.
Csak azért mondtam, hogy te gasztroguru vagy, mert az ember nem tud annyit a kovászról beszélni, vagy bizonyos ilyen specifikus témákról, mint te, mert annyira beleásod magadat, és nem tudom, olyan honlapokat és fórumokat olvasol,
hát jó,
amiket mondjuk én nem. Tehát, hogy mert te még annál is mélyebben benne vagy.
Hát én szeretek tanulni, de ez egy játék, tehát, hogy az ember ezzel eljátszhat, és akkor én tényleg... Amit megtanulok, azt akkor próbálom lehetőleg jól megtanulni, és akkor elolvasom, amit el kell, megkérdezem, akit meg lehet. És az egy csodálatos azért, hogy ma már minden el lehet tanulni, tehát hogy minden meg lehet szerezni, minden el lehet rendelni, lehet venni mindent, ami szükséges, emberek elmondják. Tehát amikor én elkezdtem tényleg intenzíven főzni, az tényleg jó volt, hogy el tudtam menni mondjuk az Egulet fórumra, most már amikor az fénykorát érte, akkor ott tényleg nagyon nagy szakácsok ott voltak, és egymással beszélgettek. És akkor te jöttél és kérdeztél valamit, akkor neked is válaszoltak, nagyon komoly emberek is. Abból olyan sokat tett tanulni, hogy olyan ember, aki tényleg egy nagyon komoly vendégbe főz, szobál veled, meg egymással szobálnak, meg értelmesen beszélnek. Tehát az nagyon különös volt nekem, az a hely egy nagyon különös hely, még mindig érdemes oda elmenni és megnézni, hogy ott csak konstruktívak a viták. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy ott senki sem eszébe a másikkal vitatkozni hülyeségeken. Ott nincsenek trollok tulajdonképpen. Valahogy hogy egy trollt nem láttam ott soha. Valahogy nem tudom, hogy ez hogy lehetett. Nyilván az elején el kell mondani, miért akarsz oda menni, és van egy ilyen kis De valahogy egyszerűen nem tudom. Tehát ez egy csodálatos hely ebből a szempontból.
És mi volt valami nagy flash, amit ott hallottál,
tanultál? Hát én rengeteget tanultam. Tehát technológiákat, mindenfélét, nem tudom. Vaníliát lehet venni, lehet venni, akkor még nem tudtam, hogy lehet mondjuk rendelni egy kiló vaníliát Madagaszkáról. És akkor azt mondták, hogy lehet, és akkor rendeltem. És akkor beraktam, háromféle azt ottam, és betettem különböző alkoholokba, és ilyen vanília aromáim lettek, amik mai napig tartanak, és hát ez nagyon hasznos. Most épp drága vanília, de majd ha egyszer megint olcsó lesz, akkor érdemes ezt megcsinálni. Mindenkinek szerintem.
És ugye a paraszt kenyered az egy kultikus étel, és az erről készült videónkat is már több mint 140 ezerrel látták. Hány éves most a kovászod?
Hát nem tudom, mikor csináltam. 2006-ban azt hiszem, tehát annyi éves. Aha. De volt már Tesla ott közben, tehát hogy mondjuk Berlinben nem is ettem kenyeret.
Nem vitted a kovászt?
De vittem, de nem is ettem kenyeret. Tehát, hogy, ja. És akkor volt, hogy így beállt egy ilyen Tesla ott állapotba. Tehát a kovászt mehet azt csinálni a kovásszal, hogy nagyon megetheted, és akkor beáll egy ilyen állapotba, és akkor megszállítod, és akkor utána újra fejleszted. Tehát, hogy akkor most nem tudom. Tehát, hogy nem fontos igazából. Tehát most nem menjünk ebbe bele, de ennek nincs jelentősége, hogy hány éves a kovászod alapvetően. Aha. Tehát ez olyan jó hangzik, hogy 125 éves a kovászomat ír csak 7, de alapvetően nem nincs jelentősége, mert ugye nem ugyanaz a kovász, tehát ez mindig változik. Tehát ez egy ilyen élő kultúra, és mindig változik, hogy épp mi van benne. Tehát az ilyen folyamatos háború zajlik ott a különböző alkotóelemek között, és ez sose ugyanolyan.
És van olyan technológia, amit még nem bírtál legyőzni?
Hát én mindig tanulok, és akkor valami, ilyen fázisok vannak, és akkor nem tudom, Egy időben nagyon sokat szuvidoltam, akkor most egy darabig nem szuvidoltam, akkor most van egy újabb ilyen eszközöm, amit majd fogok használni. Most vettem egy, nemrég vettem egy ilyen Kenwood mixert a zenetanulságos, hogy az, miket lehet csinálni. Igen. Kata is vett egyet. De nem beszéltünk össze, csak nem tudom, egyszer csak láttam, hogy vesz egyet, és akkor én épp akkor már Berlinbe akartam egyet venni, de mindegy, bonyolult. De most van egy nagyon jó Kenwood mixerem. Ez tanulságos, hogy az a, mindent lehet csinálni. Meg voltak ilyen fájlisok, mikor nagyon érdekeltek ezek a, nem tudom, a Xantan gumi, meg az ilyen adalékok, hogy azokkal mit lehet csinálni. Meg akkor játszottam, engem is elkapott a molekuláris gasztronómia, és akkor csináltam a szferifikációt. Hát az a jó, hogy mindent ki lehet próbálni, utána lehet olvasni, és akkor ki lehet próbálni, és akkor lehet vele játszani. Inkább az érdekes, hogy mi az, ami megmaradt. Vagy a kukta például. A kuktával három éve játszom kuktával, és nagyon érdekes dolgokat tehát a kuktával csinálni. Most neked megírom a répalevest, ami lehet a kuktával karamellizálni a répát nagy nyomáson, és ettől a levesnek ilyen egészen érdekesen mély íze lesz, de mindegy. Mindig van valami, amivel játszani lehet. De aztán az a kérdés, hogy mi már járt a hétköznapokban. Tehát az ember csinálja ezt, és akkor utána többet nem csinálja, és akkor megint előveszi, csinálja egyszer. De nagyon kevés olyan dolog van, amit aztán rendszeresen fogsz mindig csinálni. Vagy nem tudom, most sokat szórakoztam a bugyantott tojásról, és akkor vettem ilyen Bauhaus innait, amit vízbe kell főzni, és abban van a tojás, és abban az a, hogy is mint. Tehát jó, mindig lehet valamit játszani. Tehát én valószínűleg mindig van egy fázis, amikor épp azzal foglalkozom. Uh-huh. És tudom is, hogy lesznek ilyenek, hogy lesz, például nem tudok rendes rétes sütni. És nagyon szeretnék egyszer rendesen húzni rétest, ugye, hogy a mágiában olyan szépen ne van írva, és ez nem helyes, hogy én ezt leírtam, nem tudom megcsinálni. Tehát meg kell egyszer tanulni. De tehát, hogyha lenne időm csak főzni, akkor tudnék csak főzni.
És milyen gyakran szoktál?
Hát minden nap.
Minden nap főzöl?
Nem minden nap, de rendszeresen. Igen, hát van, hogy mondjuk heti négyszer biztos. Vagy kenyeret biztos, hogy minden nap sütök. Most is kellett kenyerem.
Uh-huh. És ma sütöttél? Vagy főztél valami?
Igen, lencselevest akartam, de főzőjék lett belőle. Mert kuktával csináltam, mert sietni kellett. És rosszul számoltam ki a folyadék arány. De jó lett is.
Uh-huh. És hogy állsz a borokkal?
Hát megtanultam, egyszer volt egy fázis, amikor azt mondtam, hogy most a bort tanulom meg, és akkor eljártam, volt egy Vinoport nevű újság, és volt ott egy csapat, akik minden kedden kóstoltak borokat. És sose tudtam elmenni, de aztán egy ideig volt, mikor egy 3 hónapig jártam, és akkor ők kóstoltak, olyan vakteszt volt, mindig 12 bor, és ott tanultam egy kicsit arról, hogy ez mennyire blöff, mennyire nem blöff. Van egy barátom, Köri Zsimre, egy nagyszerű költő, és ő borszakíró volt egy időben, és akkor ő elvitt egyszer kóstolni, és ebben más az, ahogy a borról beszél valaki, aki borszakíró, és más, ahogy egy író beszél a borról. Szerintem ezek nyelvi problémák, tehát végülis valami nem nyelven túl dologról próbálunk nyelvvel beszélni, és ez néha érdekes lehet. Valószínűleg nem lehetne ebből hosszú távon sportot csinálni, hogy nem minden borban van egy történet. De néha meg lehet próbálni megtalálni a bor mögött a történetet, és akkor persze a borászokat szeretnék, mert ugye unalmas dolog a borról beszélni, tehát egy idő után azt, hogy milyen a savgerinc, meg nem tudom mi, egy idő után azért nem olyan érdekes, tehát az a borászokat érdekli. De ugye a bort pont el kéne adni, tehát az kéne, hogy a borról vagy úgy beszéljünk, hogy a nem borászok is be tudják ezt fogadni, és ne érezzék magukat megfélemlítve, hogy most, mert ez egy zsargon, ez egy félelmetes dolog. Tehát ez a nehézség. Tehát eleve az ételről írásban ez a nehézség szerintem, hogy úgy beszélni arról, hogy az egy olyan történet, amit mások is megértsenek és lefogjanak és magukinak érezzenek. Tehát én ezért szeretek tulajdonképpen ételekről írni, mert ezt meg lehet néha jól csinálni. De borról nehezebb, mert a mögött nehéz megtalálni a történetet, mert nem is mindig van mögötte történet. Uh-huh. De esetre tanultam a borról eleget. Tehát azt hiszem, hogy meg tudom mondani már egy borról, hogy jó vagy nem, vagy azt legalább, hogy nekem ízlik-e vagy nem. De valószínűleg ez lenne a fő cél. Tehát ebben túl sok a pénz ahhoz, hogy ez úgy igazán működhessen, mert ez tényleg egy nagyon bonyolult dolog, de én sokat tanultam róla. Úgyhogy, de nem, tehát nincs borgyűjteményem. Egyszer azt mondtam, hogy hú, akkor leszek én megállapodott ember, mikor lesz otthon, nem tudom, 50 üveg fehérborom, meg 50 üveg vörösborom, de közben rájöttem, hogy ez hülyeség, mert nem az kell, hanem azt mondanám, hogy akkor leszek megállapodott ember, ha mindig lesz otthon olyan bor, amit szeretek. Most épp van egyébként, tehát hogy lehet, hogy most így félig megállapodott vagyok, de valószínűleg ez lenne a cél, hogy ne sok legyen, hanem olyan, amit szeretsz.
Uh-huh. A Presszó idei fő támogatója Villián, amelyiknek volt egy nagyszerű borból művészet projektje, és Gyurit is felkérték arra, hogy írjon egy borról, és én meg arra kérem a Gyurit, hogy ezt olvassa fel nekünk.
Hát igen, tehát hogy ez úgy van, hogy akkor most egy borról egy történetet írni, tehát kaptam tényleg bort, és akkor azt kóstolgattam, és gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen eleve, hogy emlékezünk egy ízre, vagy milyen viszonyban vagyunk a saját történetünkkel, hogy lehet ez játszani. És valószínűleg egy nagyon nagy nosztalgia van abban, hogy az ember. Tehát az ételekkel való viszony az nagyon erősen épül arra, hogy próbálunk a jó dolgokra jól emlékezni, azok a pillanatok, amikor valamit ettünk, az ízemlékezés, az külön megérni egy misét szerintem, hogy emlékezünk ízekre is. Egy időben kérdeztem az embereket, mikor az érdekelt nagyon, hogy a mágia című regényben nagyon fontos az, hogy ki mi tud a múltról, hogy milyen keveset lehet a múltról tudni. És hogy ezt illusztráljam, hogy milyen keveset tudunk általában a múltunkról, azt szoktam megkérdezni, hogy ki az, aki tudja a négy nagyszüleinek a kedvenc ételét. És azt szoktam tapasztalni, hogy majdnem senki nem tudja. Pedig az elég fontos, hogy valakinek mi a kedvenc étele, és én sem tudom egyébként, és tehát, hogy ez mégis milyen jelentős dolog. És ezen a nyomon el lehet indulni szerintem abba az irányba, hogy beszélünk ételekről, és a tiéd mi, és miért az, és egyáltalán. Tehát, és amikor az ember a főzésről ír, akkor kicsit erről ír, és ez az írás egy kicsit erről szól, de nagyon máshogy. Kőasztal. A szótlan erdész kőasztalát valahol a vendég vadmegyfákon túl, a szederbokrokon túl, de még a málnáson is túl kell keresni. Akik már megtalálták, azt mondják, valahol arrafele van, ahol a csereerdő összeér a fiatal tölgyessel. Nagy kerekasztal, valahol malomkő lehetett, akik látták, azt mondják, a moha kirajzol rajta a régi őrlések nyomait. A szótlan erdésszel sokan találkoztak, ott kóborol mindig a fák között, meg a tisztásokon, járja a düllőket és a dombokat, csendesen szemlélődik, figyeli, hogy nőnek a fűek meg a fák, hogy pattanak fel a rügyek, hogy színesednek ki őszre a levelek. Senki se tudja, hány éves, van, aki azt mondja, mindig is ott volt, már 100 éve ugyanúgy koszált a dombok között. Ha köszönnek, megböki a kalapját, aztán elsírt, ilyenkor érdemes a nyomába eredni, utolérni. Ugyan lehetetlen, de aki követi, gyakran terezheti a sapsapaját erdélygyümölcsel, vagy akár kucsmagombával. A szótlan erdész, a kőasztalát csak azok találják meg, akiket örömért vagy bánatért, és nem tudják kinek elmondani. Megállnak az asztal előtt, leülnek a kőpadra, állukat a tenyerükbe támasztva nézik a malomkő mintáit, az időre gondolnak, azt érzik, hogy a kőből nyugtató melegség sugárzik. Amikor felnéznek, a szótlan erdész már ott ül velük, az asztal a túlsó oldalán. Poharattól eléjük, bort tölt, nekik is magának is. Bólintanak, isznak, a szótlan erdész leteszi a poharat, halkan, elégedetten sóhajt egyet, végig simít a malomkő mohás testén. Akik ott ülnek vele, ilyenkor azt érzik, hogy megáll az időm. A kőre teszik a tenyerüket, hagyják, hogy a kő melege végáradjon a karjukon, a vállukon, az jut eszükbe, hogy a kő már az idő kezdete óta szívja magába a nap melegét, és most ez a meleg átárad öbbeléjük, a régmúlt napok melege, és azt érzik, hogy a szemükbe is a régmúlt napok fénye ragyog. Az erdészre néznek, megint kortyolnak a borból, lassan beszélni kezdenek, eleinte akadozva, aztán lassan megtalálják a beszéd ritmusát, és elmondják, amit el kell mondaniuk. Azt, amit eddig még sose senkinek. Ülnek, isznek és mesélnek, és akkor, hogy mesélnek, s lassan megértik, hogy igazából nem is a szótlan erdésznek mondják ezt el, amit el kell mondani, hanem saját maguknak. És mire kiürül a pohár, már azt is tudják, hogy amikor majd az asztaltól felállnak és elindulnak hazafele, láthatatlan köpenyként a vállukra borul majd a régmúlt napok minden melege, és ettől minden jó lesz, és minden a helyére kerül.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.